Isten igényét fennállva hallgassuk meg Márk evangélium a 10. részéből, a 46. verstől kezdve az 52. versig, így szól hozzánk Isten igénye. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokassággal kifele ment Jerikóból, egy vak koldust, Bartimeus, a Tímeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus, az így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajta. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajta. Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide. Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hívj téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és oda ment Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek vele? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves ünneplő család! Advent második vasárnapján most ez az ige hirdetés kifejezetten az ünneplő családhoz szól, a megkeresztelés alkalmával. Tavasszal prédikáltam erről az igéről. Akkor azt mondtam el, hogy a tanítványoknak a lelki vakság volt a bűne. Nem tudtak Jézusra nézni látó szemmel. Nem látták meg benne az üdvözítőt, a messiást. Nem értették, hogy a messiásnak szenvednie kell. Nagyon sokszor egészen világosan beszélt mindenről Jézus Krisztus, de rejtve maradt a szemeik előtt. Még húsvétkor sem értették mindezeket. Miért? Mert el voltak foglalva a versengéssel. El voltak azzal foglalva, hogy ki közülük a nagyobb, és ki a kisebb. Meg a saját emberi elképzeléseikkel, amelyeket már az őseik is kialakítottak az eljövendő messiásról. Ők lelkileg vakok voltak. A megnyílt szemű vak viszont éppen a tanítványoknak az ellentéte. Ő felismerte, hogy Jézus a Dávid fia. Felismerte, hogy a Dávid fia törődik vele. És akkor oldódik meg az élete legnagyobb kérdése, ha Jézushoz kiállt. A lelki vak tanítványokkal szemben ott áll a vak koldus, aki viszont már látóvá lett. Miért kérdezte meg Jézus ettől a vak koldustól, hogy mit kívánsz? Hiszen egyértelmű, világos, hogy mire van szüksége egy vak embernek. Azért, hogy bátorítsa őt az imádkozásra. Bátorítsa őt arra, hogy Istentől kérni kell. És ha az ember kér, imádkozik, akkor meg fogja tapasztalni, hogy a mindenható meghallja a kérését. És ezen a tavaszi prédikáción a gyülekezet elé hoztam egy ősi imádságot. Uram Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, bűnös szolgádon. Az volt a kérésem, hogy imádkozzuk bátran mi is ezt a könyörgést. Uram Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam, bűnös szolgádon. Ma pedig arról szeretnék szólni, hogy el lehet takarni Jézust a bajban lévő ember szeme előtt. Képzeljük el azt a jelenetet, hogy egy nagy sokasság élén megy Jézus ki Jerikóból. Ott ül az úton egy vakkoldus, Jézushoz kiállt, Jézus Dávid fia, könyörülj rajta. És azok az emberek, tanítványok is, akik Jézus körül voltak, ráförmettek erre a vakoldusra, igen, ezt mondja az ige, hogy ráförmettek, rátámadtak, kioktatták. Ilyen színezetű szavat használ itt a Biblia, és intették, hogy hagyja már abba ezt a könyörgést Jézushoz. El lehet takarni Jézust az emberek elől. Ahelyett, hogy a bajba jutottakat a segítség forrásához, Jézushoz vezetnénk. És tulajdonképpen ez a szülők legnagyobb kísértése. El tudják takarni Jézus Istent a gyermekeik elől. Hogyan lehet eltakarni? Nagyon sokféle módon. Valaki egyszer például elment egy Isten tiszteletre sok évtized után. Belépett a templomba, és ott valaki azt kérdezte tőle, hát te mit keresel itt? Egy ilyen mondattal is el lehet takarni Jézust a másik ember elől. És el lehet takarni azzal is, hogy amikor egy kisgyermek őszintén imádkozik az élő Istenhez, akkor cirkuszi mutatványt csinálunk belőle, és ha megérkeznek a rokonok, akkor megkérjük, hogy a kisgyerek szépen imádkozzon ott a többiek előtt. És az imádságot egy szereplésé csorbítjuk. Nagyon sokféle módon el lehet takarni Istent a mi gyermekeink előtt. És ti is, kedves ünneplő család, ha tudatosan nem figyeltek oda, akkor nagyon könnyen előfordulhat, hogy eltakarjátok a gyermeketek elől az Úr Jézust. Nem feltétlenül a szavatokkal, lehet, hogy az életetekkel. Azzal, hogy soha nem lesz időtök az élő Isten számára. Ha egy gyerek azt látja, hogy a szülőnek minden fontosabb, mint az esti imádság, mint az, hogy leüljön a gyermeke mellé, összetegye a kezét, és az élő Isten előtt megvallja a bűneit, bocsánatot kérjen, és az útmutatásért imádkozott. Szóval, ha ezt nem látja a gyermek, akkor a szülő eltakarja az életével, nem a szavaival, az életével az Úr Jézust. Valahogy ezt tették a tanítványok is. Képzeljük el, hogy ott tolongott a sokaság, szerették volna, hogyha szerette volna ez a Bartimeus, hogyha Jézus meghallgatja őt, és a sokaság ahelyett, hogy bátorította volna, segítette volna Jézushoz, leintette, elhallgattatta, mint egy arra intette, hogy Jézusnak komolyabb dolga is van, mint hogy veled foglalkozz. El lehet takarni az Úr Jézust a másik ember szeme elől. El lehet takarni azzal, hogy a lényegtelen dolgokról beszélünk, akkor, amikor a lényegesről kellene. És miért tesszük ezt? Mi ennek az oka? Mert a szívünkben van a bűn. És természetesnek tartjuk, hogy az elsők mi vagyunk, a mi problémánk, aztán egy kicsit hátrálva szeretteink közül valaki, és valahol egész hátul a sor végén az Úr Jézus. Ez az, hogy őt, akinek a főhelyen kellene lenni, hátra tesszük. Ezzel takarjuk el a többiek szeme elől az Úr Jézust. Azt látjuk itt a történetben, hogy ez a vak koldus Jézushoz kiáltott, és a többiek pedig igyekeztek elbizonytalanítani. Furcsa ez, nem? Ő természetesnek tartja, hogy kiált, hogy mondja, hogy bajba van, a többiek pedig elbizonytalanítják, hogy ne kiáltson. Nagyon könnyű elbizonytalanítani a bajban lévőt. Itt a 49. versben az a görög szó szerepel, hogy bízzál. Amikor Jézus már meghallja a kiáltást, és mondja, hogy hozzád oda a vakkoldust, akkor azt mondják neki, hogy bízzál. Nekünk nem elbizonytalanítani kellene az embereket, hanem bátorítani. Azt mondani, hogy bízzál, ne hagyd abba az imádságot. Ha már úgy érzed, hogy nem is hallgatja meg az Isten, akkor se hagyd abba. Ha úgy érzed, hogy üresen visszapattan hozzád mindaz a szó, amit kimondtál, akkor se hagyd abba. Bízzál, meg fogja hallani Isten a te kérésedet. Bízzál. Olyan érdekes volt, amikor készültem este az igehirdetéssel, már 10:30-kor egyszer csak megcsörrent a telefon. Megmondom őszintén, hogy meg is zavart ez a hívás a készülés közben. Nem tudtam, hogy valaki mit akar. Nem nagyon szeretem, hogyha valaki ki SMS-en küldenek nekem egy kedves mondatot. Inkább megzavarja az életemet, mint hogy segítene ez az udvariaskodás. Nem nagyon szeretem ezt. De mondom, 10:30-kor megcsörrent a telefonom, és egy üzenetet láttam rajta. Ne félj, meghallgatásra talált a te könyörgésed. Ezzel kéne bátorítani a másik embert. Ne félj, meghallgatásra találta te könyörgésed. Lehet, hogy annak az embernek éppen akkor a legnagyobb problémája az, hogy vak. Meghallgatásra találta te könyörgésed. Ha jobban belegondolunk Zakariás történetében, ugye ő nála hangzott el ez az ige, amit felolvastam lekcióként. Két öreg emberről van szó, Zakariásról és Erzsébetről. Nem született gyerekük. És amikor bement Zakariás a templomba, hogy bemutassa az áldozatot, akkor megjelent neki az Úr angyala, és azt mondta, hogy Zakariás, meghallgatásra találta te kérésed. Mikor mondta el Zakariás ezt a kérését? Hiszen már öreg ember volt. És nyilván egy öreg ember meg egy öreg asszony nem imádkozik azért, hogy gyerekük szülessen. Sőt, ő maga sem hitte, hogy ez beteljesedhet. Ezért kellett megnémulnia, mert nem hitt az Úr angyalának. Fiatal korában imádkozhattak nagyon sokat, hogy gyermekük legyen. És aztán nyilván egy idő után abba hagyták ezt az imádságot. Beletörődtek abba, hogy nem lesz gyermek. És ebben a helyzetben egyszer csak megszólította őket az Úr angyala. Nem mindig akkor hallgatja meg Isten a kérésünket, amikor azt mi szeretnénk. Van, amikor késni látszik az Úr. Már úgy érezzük, hogy most már soha nem fog beteljesedni azt, amit szeretnénk. Kifutottunk egyszerűen az időből. Ez már nem lehet. És akkor azt üzente az Úr angyala, hogy ne félj, meghallgatásra talált a te kérésed. De jó lenne, ha így tudnánk bátorítani a bajban lévő testvéreket. Hogyha most késni láttad is az Urat, ne hagyd abba az imádságot. Mert lehet, hogy évek vagy évtizedek telnek el, de meg fogja hallani a te kérésedet. Milyen nagy különbség van a között, ahogyan a tömeg elbizonytalanította ezt a vakkoldust, és a között, ahogyan az angyal bíztatta, bátorította, erősítette Zakariást. Nekünk is tanítványokként éppen ezt kéne tenni. Bíztatni, bátorítani, erősíteni. Hadd mondjak el az életemből egy nagyon szomorú példát. Míg az előző gyülekezetünkben történt egy eset, egy édesapa baleset következtében élet és halál közé került. Hosszú hónapokon keresztül magán kívüli állapotban volt. Mindenki tudta, hogy nincs felgyógyulás. Tanítottam az egyik gyerekét a hittanra, és megmondom őszintén, nem volt erő, hogy biztassam ezt a gyereket arra, hogy imádkozzon az édesapjáért. Nagyon helytelenül azt vettem tudomásul, hogy ez az édesapa hamarosan meg fog halni. És nem akartam hamis reményt ébreszteni a gyerekek szívébe. Ma már azt gondolom, hogy nagyon helytelenül tettem. Nagyon nehéz eldönteni, hogy mikor kell azt mondani, hogy bízzál. Meddig van emberi remény. És mikor kell azt mondani, hogy fogadd el, hogy a helyzet megváltoztathatatlan. Zakariásé már rég kifutottak az időből. Emberileg már semmi remény nem volt. És mégis, akinek helyes volt a lelkülete, az nem azt mondta, hogy add fel, nézz szembe a valósággal, hanem azt mondta, hogy meghallgatásra találtattak a te kéréseid Isten előtt. Miért csitították Bartimeust a tanítványok? Miért bizonytalanították el? Mert nem láttak a hitlátásában. A hit dolgában vakok voltak. Bartimeus fizikailag volt vak, ebből meggyógyította őt az Úr Jézus, a tanítványok pedig lelkileg voltak vakok. És azért, hogy megnyílhasson a szemük, meg kellett értük halni az Úr Jézusnak. Fel kellett támadni. És utána, mint feltámadott élő Úrnak, bizonyságot tenni előttük, hogy ő él. És csak ezután nyílt meg a szemük. Kedves testvérek, nagyon nagy szükség lenne arra, hogy néha az útunkban megálljunk, és látó szemmel visszanézzünk az elmúlt évtizedekre. Én nem tudom, hogy ez a vakkoldus látó szemmel visszanézette az elmúlt évtizedekre. És ha visszanézett, milyen következtetéseket vont le mindenből. És azt sem tudom, hogy ti visszaszoktatok-e nézni éveket, évtizedeket. Számba veszitek-e a próbatételeket, a veszteségeket és az örömöket. De ha az ember látó szemmel néz vissza, úgyhogy már megnyitotta a hit látására az ő szemét az élő Isten, akkor meg fogja látni, hogy mindezekben, ami mennyei atyánk hordozott bennünket, ő tartott meg, ő segített, és ő juttatott el a célig. Mindnyájunknak vannak veszteségei. Mindnyájunknak vannak olyan nehézségei, amelyeket örült volna, hogyha valahogy az életében ki tudott volna kerülni. Ebben nem különbözünk egymástól. Abba különbözünk, hogy amikor visszanézünk ezekre az évtizedekre, akkor milyen következtetést vonunk le ebből. Ha a látó szemmel nézzük, akkor csak azt az egy következtetést vonhatjuk le, hogy mindezekben megtartott bennünket az élő Isten. És a jót, az üdvösséget, az ő céljának a megvalósulását munkálta mindezekkel. És sajnos léteznek olyan döntéseink is, amelyek rosszak voltak. És elképzelhető, hogy évekig, évtizedekig ennek a következményét szenvedjük. És ha látó szemmel visszanézünk, akkor felismerhetjük azt, hogy Isten még ezeket a rossz döntéseinket is fel tudja használni. Lehet, hogy a mások javára, lehet, hogy a mi áldásunkra. De még ezeket a helytelen rossz döntéseinket is fel tudja használni, hogy az ő célját elérje vele. Hadd fejezem be azzal az igehirdetést, hogy van egy különös gondolat a Bartimeus történetében, amit első pillanatra lehet, hogy nem látunk, de nagyon gyakran fölhívják rá a figyelmünket a Biblia magyarázók. Hogy ebben a történetben mindennek a kezdeményezője az Úr Jézus. Hiába kiáltott volna a vakoldus, ha Jézus süket fülekkel tovább megy. Jézus ment el előtte. A vakoldus oda volt, hadd mondjam így, oda volt szögezve ahhoz a helyhez, ahol ő kéregetni szokott. Ő onnan nem tudott tovább menni, nem kereshette meg Jézust. De Jézus elment Jerikóba, és találkozott ezzel a kordussal. A kódus hiába kiáltott volna, ha Jézus oda nem figyel rá, meg nem hallgatja a kérését. Szeretettel, irgalmasan meg nem gyógyítja őt. És hiába kiáltott volna a kódus, ha engedi Jézus azt, hogy a tanítványok elnémítsák őt. Itt, ebben a történetben is Jézus a legfontosabb cselekvő. Őtőle függött, hogy ez a Bartimeus meg fog-e gyógyulni. Bartimeusnak az volt a dolga, hogy imádkozzon, hogy kiáltson. A többi pedig a kegyelmes Isteni. És ugyanígy vagyunk vele mi is. A mi életünkben is az a dolgunk, hogy Istenhez kiáltsunk. Elmondjuk neki a legnagyobb szükségünket. És ő megteszi mindazt, amit a javunkra szeretne formálni. Hadd mondjam el, most ennek a SMS-nek a kapcsán, kicsit kizökkentett ez az SMS a gondolatmenetemből, már készülés közben voltam, és ilyenkor a legjobb az, hogyha semmi nem viszi félre az embernek a gondolatait, de most egy picit félre vitt. És föltettem magamnak azt a kérdést, hogy ne félj meghallgatásra találta te könyörgésed. Melyik könyörgésem? Mi az, amit meghallgatott Isten a kéréseink közül? Mi az, amire vonatkozik ez az üzenet? És hirtelen visszafele az én életemben is leperedtek kérések, nehéz helyzetek, olyan pillanatok, amikor kértem Istent. Fölvetődött bennem a kérdés, hogy lehet, hogy az én életemben is majd évtizedek múlva hallgat meg Isten bizonyos kéréseket. Melyik az életed legfontosabb kérdése, amelyiket meg kellene, hogy hallgassa az Úr Jézus? Amelyik a te számodra a legégetőbb, a legfontosabb? Amelyiktől úgy érzed, hogy minden függ? Én azt szeretném most elmondani a testvéreknek, hogy nagyon-nagyon sok kérésünk van. De azért soha ne felejtsük el, hogy a legfontosabb kérésünk mégis az, hogy egyszer ott lehessünk majd az Isten országában, a mennyei dicsőségben és az örök életben, és részünk lehessen a feltámadásban, abban a boldog reménységben, hogy Jézussal együtt üdvösségünk lesz. Ne félj, meghallgatásra találd a te könyörgésed. És ha sokan el akarnak bizonytalanítani, és azt mondják, hogy ezért a dologért felesleges is könyörögni, meg ráérez még, meg hátra van még sok-sok évtized, ne hidd el. Ez a legfontosabb. És ezért kell mindig könyörögni. Higgyük el, hogy azért a legfontosabb a számunkra az örök élet, mert anélkül az egész földi élet semmit sem ér. Az örök élet a minden. És az örök élet nélkül, ha mindent elérünk a földön, akkor sem ér semmit. Amen. Imádkozzunk. Fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk! Hozzád fohászkodunk most egy gyászoló családért. Kérjük szépen, hogy vigasztald meg őket az örök élet reménységével, és mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavársz bennünket. Kérünk, könyörgünk, hogy vigasztald meg őket az örök élet reményével, és segíts arra, hogy hálaadó imádsággal tudjanak emlékezni az ő szeretteikre. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük szépen, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Imádkozunk hozzád az egészségükben dolgozókért. Kérünk szépen, hogy őrizd meg őket ebben a járvány teljes időszakban. Könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy adj egy nagy ébredést Magyarországon, hogy mind többen vakból látó emberré legyenek, és lássák a te dolgaidat. És fontos legyen a számukra az üdvösség és az örök élet kérdése. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérünk, hogy adj bölcsességet a számukra, hogy a te akaratod szerint tudják irányítani, vezetni a mi nemzetünket. Urunk Istenünk, te ismered egyedül a mi gondolatainkat, vágyainkat, örömeinket. Kérünk szépen, hogy segítsd, hogy a te akaratod szerint valósuljon meg mindaz, amit te látsz a leghelyesebbnek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Amen.